Ábel Balázs érsek atya nagybőti lelki gyakorlatának második részét hallják.
Kedves testvérek, tegnap este a gyilkos szöllőművesekről szóló példázattal kezdtük a háromnapos trídumot, és annak a tanítását, hogy Jézus Krisztus iránti ellenségeskedés, vagy mondhatnánk így, az Isten iránti gyűlölet, az akkor is megvolt, és megvan a mai időkben is. Az Isten elővigyázatosság szeretett, elővigyázatosság nélkül küldte el fiát közénk, aki tanúságot tett az Isten szeretetéről, élete árán is, és ez az ellenkezés, gyűlölködés, ahogy Aksimeon megjövendölte, tart a mai időkig. Annak különböző okait próbáltam fölfedni az esti elmékedésben, és még talán azt hozzá lehet fűzni, hogy az Úr Jézus iránti gyűlölködés, ellenségeskedés kiárad az ő követőire, a keresztényekre is a mai világban. Éppen most a Szentatya szentszéki követe mondta el az ENSZ-ben azt a hihetetlen számot, hogy a világon 400 millió keresztény valamilyen formában, ha más nem diszkrimináció formájában ellenséges érzületet, gyűlöletet tapasztal, és legalább 5-6 ezer ember esik évente áldozatul a keresztény üldözésnek. Ilyen nincs egyetlen világvallás esetében sem, és a világ szemet huny fölötte, tudomásul veszi, hogy a keresztények így élik meg az életüket. De nem csak ellenséges érzület van, hanem vágyódás is. Isten iránt is, és az ő fia Jézus Krisztus iránt is, benne van az emberekben a vágyódás, még ha nem is tudják pontosan. És a mostani evangéliumi szakasz erről szól. Erről is szól, lehetne mondani, a szamáriai asszonynak a történetéről. Az ember vágyakozó lény. A Petőfi Sándor írja a Kislakál a Nagy Duna mentében szép versébe, hogy bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérlik. Vágyódó lény az ember. Ha már nincsenek vágyai, semmi célt nem tűz ki maga elé, akkor már megbetegszik, és talán meg is hal már. A vágyakat Isten oltja az embernek a szívébe, legyen az biológiai vagy szellemi vágy. Nem lehetünk meg vágyak nélkül. Az önfenntartás, fajfenntartás ösztöne az isteni adomány. Csakhogy. Az olyan, mint a folyóvíz a folyómederben, ha kiapad a víz, akkor is körülötte elhal a világ, a természet, de ha túlárad, akkor is az árvíz, özönvíz nagyon nagy pusztítást tud végezni. Szabályok, korlátok közé kell az embernek a vágyait tennie. s maga az Úristen már a 10 parancsolatban is megadta ezeket a korlátokat. Nem azt mondta, hogy ne vágyódjunk, hanem hely és módon vágyódjunk. 9. és 10. parancsolat felebarátott házastársát ne kívánd, vagy a felebarátott tulajdonát ne kívánd, ez nagyon fontos tanítása a 10 parancsolatnak, mert itt nem csak egy ilyen kósza gondolatról van szó, hanem egy olyan belső ösztönről is, ami egyrészt föl tudja dúlni a családok életét, gondolok a 9. parancsolatra, és széthullanak a családok, ezt látjuk, megdöbbenünk, amikor azt látjuk a mai időkben, hogy 30-40 éves házasságok bomlanak fel, akiket olyan jónak tartottunk, és azt gondolják, hogy egy új életet tudnak kezdeni. Természetesen ennek a káros következményét mindannyian, de legjobban a gyermekek szokták megérezni. Aztán ott van a 10. parancsolatnak, hogy más tulajdonát ne kívánd, ez is végzetessé tud lenni. Azt mondja Jakab apostol, hogy minden baj forrása a pénz utáni vágyódás. Hát ha belegondolunk, mindkét háború, itt keleten, vagy ott közel-keleten, az erről szól. Nem azt mondják, hogy mi a pénzért támadunk meg benneteket, becsomagolják, de valójában területek kellenek, értékes ásványok kellenek, hatalom kell, és uralom egy-egy földrészen. Igen, ez tudja okozni a fegyelem nélküli vágyakozás. És majd olyan korban élünk, hogy a fogyasztói társadalom ördögi módon kidolgozta azt pszichológiai módszerekkel, hogy az ember vágyait fölkeltse. Hát valójában az összes reklám erről szól. És általában inkább csak az ember ösztönvilágát, biológiai ösztönvilágát szólítják meg, hiszen egy materialista anyagelvű világban élünk, hogy ezt kell megvenned, ezt kell megenned, ezt kell fogyasztanod. Szinte az összes reklám erről szól, hogy vásároljunk, fogyasszunk, dobjuk el, dolgozzunk, és ez a fogyasztói társadalomnak a jellegzetes tulajdonsága a mai időkben. Pedig ha ennek lélektani okait keressük, akkor valójában az élet vágya nem ebben teljesül, mert boldogok szeretnének lenni az emberek, valamiképpen szeretetre vágynak, ja, Adi írt annak idején, hogy szeretném, ha szeretnének. És hát ez a vágyódás az Isten utáni vágynak egy ilyen megjelenési formája. Mert azt akarná az ember, hogy véglegessé tudja tenni a boldog és jó életet, magyarán az üdvösséget, ezt szeretné, de ugyanakkor csak anyagi javakra törekszik. És azt figyelhettük meg, hogy a legjobb helyzetben, legnagyobb gazdagságban élő nemzetek a legtöbb depressziós embert tudják fölmutatni a fiatalok céltalanságával együtt. Amikor szegénység volt, vagy kiszolgáltatottság, sokkal kevesebb volt a depressziós ember, mint a mai időkben. Tehát valójában mi emberek nem tudunk a véges dolgokkal betelni, hiszen végtelen vágyakra van beállítva az ember élete. És azt is megfigyelhetjük, hogy azok a célok, amit életünk folyamán kitűztünk magunknak, azok miután beteljesültek, már nem elégítenek ki bennünket. Mindig újabbakat keresünk, és az életünk célja kimutat ebből a világból. És mi úgy mondjuk, hogy ez az Isten utáni vágy. Szent Ágoston a nagy kereső, ő is több mindent megtapasztalt életében, mindenféle filozófiai iskolával, vallással megismerkedett. A szolilokviában, az önéletrajzi írásában leírja azt, hogy sokszor ilyen tékozló fiú életet élt, de aztán a vallomásokban azt a nagyon nagy mondatot leírja, hogy magadnak teremtettél, Uram, bennünket, és nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik benned. Középkor nagy hittudósa, Aquinói Szent Tamás pedig már azt írja a Summa Teológikában, a nagy művében, hogy az ember úgy van teremtve, hogy vágyódjék az Istenre. És az Isten színelátása, az Isten való élet legyen a végső célja. Ezek a nagy egyházatyák megfogalmazták a katolikus egyháznak a katekizmusában ugyanezeket a mondatokat, hogy az Istentől való ember az csak az Istennél találja meg a boldogságát, s maga Isten az, aki örökké jeleket ad, vonzza bennünket, hogy keressük, és majdan pedig megtaláljuk őt. A mai két szentírási részlet, úgy, mint az olvasmány és az evangélium, ugyanerről szól. Mert az olvasmány látszólag csak egy ilyen szomjúhozás története a pusztaságban, vándorolnak ott kijöve Egyiptomból, s a nép kegyetlenül szomjazott a pusztában. Isten próbára tette őket, zúgolódtak, aztán Mózes könyörgésére Isten vizet fakasztott a sziklából. Később Szent Pál apostol visszagondol erre a jelenetre, akkor azt mondja, hogy a szikla maga Jézus Krisztus volt. És az ószövetségi ember előtt a szomjúság az isteni utáni vágynak is a jelképévé vált. Van egy szép zsoltár, Szent Simolnár fordítását, azt hiszem még a katolikusok is ismerik, mint a szarvas a szép híves patakra, a lelkem utánad vágyakozik. Igen, az Isten utáni vágynak jele a szomjúság. És itt ez az evangéliumi szakasz, amely Jákob kútjánál Jézus és a szamaria asszony történetét idézi föl, hát ennek a megtestesítője. A történet ismerős, hogy Jézus átmegy Szamárián, az ellenséges népnek a földjén, hiszen a szamaritánusok a zsidóktól elváltak a Krisztus előtti 700-as években, részben megtartottak dolgokat a zsidó törvényekből, ritusokból, részben nem. És éppen ezért eretnekeknek, megvetendő embereknek tartották a zsidók őket. És Jézus ott megy át ezen az úton, és megáll annál a kútnál, amit valamikor még Jákob ásatott, és ott megpihent. A Szentföldön akkoriban kevés kút volt, megőrizték az emberek, mert életmentő helyek voltak saját szomjuk és állatai kitatására. Rendszeresen oda jártak ezekhez a kutakhoz, és történeteket jegyeztek föl egy-egy ilyen kútnak a történetéből. És hát így történik az, hogy Jézus ott fáradtan leül, de nincs neki olyan eszköze, amivel meríthetne a kútból. Nem volt nála vödör vagy valami edény. Az akkori időkben nem gémes kutak voltak, mint a alföldi pusztaságon, hanem kötéllel húzták föl a vizeket. És ekkor odajön az a bűnös asszony, aki fél akkor menni, amikor a többiek reggeli vagy esti órákban, hiszen bűnei miatt a szamaritánusok is megvetették őt. És Jézussal találkozva Jézus szóba elegyedik vele. Túllépi a kor társadalmi szokás törvényét, szóba állt egy nővel, idegen nővel, bűnös nővel, istenes dolgokról beszélgetett, mint egy igazolva azt, hogy Jézus Krisztus mindenkiért jött, férfiakat, nőket egyaránt fel akart emelni. És ez a nő, aki odajött, ez egy olyan valaki volt, hogy már a bevallása szerint is előzőleg 5 férje volt. Még a ókori időkben is a zsidóknál, ahol könnyebb volt a válás, 2-3 válást elfogadtak. Már aki úgy volt, mint a szamári asszony, azt már nagyon megvetették. Lehet azt mondani, hogy ez az asszony nagyon szeretett élni, és szeretett nagyon élni. Gondolom a kettő között egy különbséget érezzük a nyelvünkben, hogy mit jelent ez. Az életet fölpörgette, de ennél fogva kiábrándultá is vált. Már neki szinte annyi tapasztalata volt a csalódottságból, hogy nem lehetett őt valami komoly, istenes dolog iránt megindítani. És akkor, amikor beszélgetnek, akkor az asszony észreveszi, hogy Jézus elfogadta, nem helyeselte az életét, mert a bűnt soha nem helyeselte Jézus, a házasságtörő asszony életében sem mondta, hogy jól van, hát akkor folytasd az életmódodat, hanem menj és többet ne vétkezzél. Hát így volt ezzel az asszonnyal is, beszélgetett, aki aztán őszinte módon föltárta az életét, lehetne azt mondani, hogy gyónt, meg is bánta, és az Úr Jézus ebben a beszélgetésben föltárta önmagát, hogy ő a Messiás. És az Istenről szóló teológiai beszédbe elegyedett vele, mondhatnánk, hol kell imádni az Urat, miként kell imádni. És olyan nagy hatással volt erre az asszonyra, hogy ő aztán azt gondolta, hogy neki erről hírt kell adni a többi ember számára. Nem törődött azzal, hogy esetleg megszólják őt. Te beszélsz, hanem elindult, hogy meghirdesse a falubelieknek, hogy találkozott a várva várt Messiással. Ez a találkozás megfordította az életét. És amikor vizet kér Jézus, mint egy szolgálatot ettől az asszonytól, akkor megígéri neki, hogy ő majd élő vizet fog adni. Tudnélik, a ókori időkben voltak olyan vizek, amelyeket fölfogtak ciszternákban, állott víz volt, de az élő víz volt mondjuk egy pataknak, folyónak a vize, de még ezen is túlment Jézus, mert később majd egy másik tanításában szól arról a vízről, ami örök életre szökelő vízforrás lesz. A vízszentelésnek a napján mondta el ezt a beszédet, hogy olyan vizet fog adni, és ezt a keresztségben megadta nekünk, hogy ezt a vágyat ő be tudja teljesíteni. Ezt megérezte ez az asszony, és elment, hogy erről hírt adjon. Ennek a találkozásnak az emléke megmaradt az evangéliumban. Nem egyszeri esemény csupán, hanem örök időkre szóló. Jó lehet, mi nem tudunk olyan módon találkozni Jézussal, mint hogy a szamáriai asszony találkozott Jákob kútjánál, de van egy lelki találkozásunk. Hát pontosan erről szólt az asszonynak, amikor az imádás, imádság kérdését felvetette. Hol kell imádni az Urat? Jeruzsálemben vagy Garizim hegyén? Akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy lélekben és imádságban kell imádni az Urat. Persze erre szokták mondani azok, akik nem akarnak elmenni a templomba, hogy hát nem kell oda elmenni, ő lélekben és imádságban imádja az Urat. Tehát itt pont arról van szó, hogy a Szent Lélekben, a Szent Háromság harmadik személye, a Szent Lélek az, aki majd megtanít bennünket jól imádkozni, szavakban nem foglalható sóhajtásokkal. És azért mondja, hogy eljön az óra, amikor majd lélekben és imádságban lehet találkozni az Úrral. Most mi itt vagyunk, kedves testvérek, Nagybőjt közepén. Arra való ez a évenként visszatérő szent időszak, hogy a bűnbánat mellett az Úr iránti vágyakozásunkat tudjuk felszítani, mert mi sem vagyunk megóvva a világ sok-sok támadásától, minket is erre az irányba tudnak motiválni a vágyak, és azon van ez a világ, hogy bennünket elcsábítson. Boldog az az ember, aki csak azt viszi el az anyagi világból, amire szüksége van, és utána lelkiekre vágyódik, mert mi egy materialista korban nevelődtünk föl. Ne felejtsük el, hogy az volt minden, az anyag, nincs örök élet, nincs szellem, erre építettek rá mindent. A nyugati társadalom is a kereskedő szellemével ráépült erre. És boldog az az ember, aki bemegy egy plázába, és rájön arra, hogy mennyi mindenre nincs szüksége. Mert úgy tudja az ember, hogy sokszor annyi minden fölösleges dolgokat összevásárlunk, amire nincs szükségünk, az anyagiak területe, hogy csak az, amire szükségünk van, és hogy a lelki vágyak törjenek föl belőlünk, erre is való a nagybőjtnek az időszaka. És ezt kiválóan elő tudja segíteni, hogyha az imádságot megpróbáljuk komolyan venni, és arról elmékedni, hogy mit jelent az, hogy lélekben és igazságban kell az Atyát imádnunk. Hát majd a holnapi napon erről szeretnék szólni. Ma estére legyen az a gondolatunk, hogy megállok az Úr színe előtt, megvizsgálom vágyaimat, mi az, ami engem az életben valójában motivál, indít, ösztönöz, és hogyha elfeledkeztem volna arról, hogy az igazi célom az Isten országába jutás, akkor kérjük az Urat, hogy szítsa föl lelkünkben ezt a vágyat. Amen.
Bábel Balázs érsekatya nagybőjti lelki gyakorlatának második részét hallották.
Mária Rádió.